Pálosaink, a fehér barátok.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Botond Pálos szerzetes. Rendi közösségünk történetével és lelkiségével foglalkozó sorozatunkban Galambos Kálmán Pálos atyának az írását olvastam föl, természetesen megszakításokkal, hiszen karácsony ünnepe és új év ünnepe külön műsort igényelt, de előtte Kálmán atyának az írását ismertettem a kedves hallgatókkal a Pálosrend szellemiségével kapcsolatosan. Ebben a műsorban is az ő írását fogom felolvasni, és ezt a sorozatot így fogom befejezni. Az 1930-ban kiadott új szabályzatot ismertette az előző írásában Kálmán atya, és a mostani folytatásban pedig a 20. századnak a további gondolatait olvassa föl. Hogyan tud beilleszkedni a másfél évezredes remetesség a 20. század robotoló és rohanó világába, kérdezi Kálmán atya, aki különben a 40-es, 50-es években volt rendi közösségünknek a tagja. Hogyan tud segíteni lelkeket menteni és kenyeret keresni? A remete is részt vesz a világnak az Isten országa számára való meghódításában, habár minden vele való külső érintkezés nélkül. Aki ugyanis a szentek egysége alapján hisz a közben járó imádság és a helyettesítő engesztelés erejében, az meg lesz győződve, hogy a remeték is szociális feladatokat oldanak meg, és hogy imádkozók és vezeklők mindenkor szükségesek lesznek az egyházban. Az egyik embernek küzdenie kell, a másiknak pedig ugyanakkor ég felé kell emelnie ártatlan kezeit, hogy áldást és győzelmet esjen le a küzdőkre. És miben áll a pálosok remetesége? A konstitúció a következőt írja. A magány kedvelői legyünk. Azért még a másik cellájába sem mehetünk, és azért van csak nem állandó szilencium. A 13. fejezet az elmélkedésről szól, és előírja, hogy minden szabadidőt elmélkedéssel kell tölteni. Több fejezetben vannak gyakorlati utasítások és előírások a világiakkal való érintkezés kerülésére, és pedig nem csak a nőkre vonatkozóan, hanem még a férfiak fogadását és a velük való barátkozást illetőleg is. Egyedül nem is járhatunk ki a kolostorból, írja a Kálmán atya. Mindez a 30-as, 40-es, 50-es években volt előírás, tehát csak társal lehetett kimenni, és abban az esetben sem beszélgethettek, így mindig vitték magukkal a kolostornak, a magánynak a szellemét. A többi már az előjáró bölcs belátásától függ. Az első év nyarán történt, írja, a hazatelepítő bizottság elnöke meghívta a generális atyát ebédre. Visszamondták, mert a pálosok a kolostoron kívül nem étkeznek. Ma már ez annyira nem jellemző, hiszen a lelkipásztori feladatok, az emberekkel való kapcsolatteremtés miatt nagyon sokszor előfordul, hogy másokhoz elmegyünk, bár nyilván nem olyan jellemző ez a fajta vendégeskedés, mint hogyha az ember kizárólag csak egyházmegyei szolgálatban lenne. Mikor a budai kolostorba kerültem, írja a Kálmán atya, megkérdeztem a priort, szabad-e a fővárosban meglátogatni két ismerős szerzetes nővért. Következőt válaszolta. Nem, mert nálunk nem szokás a látogatás. Generális atya még a szülők látogatását sem engedi, ha átutazunk azon a helységen, melyben a szülők laknak. Hát így volt abban az időszakban, tehát a 30-as, 40-es években egészen az 50-es bezárásig, így próbálták a remetesség szellemét őrizni. Amikor én magam is novicius voltam, és kispapként éltem Pécsett, ritkán találkozhattam én is a családtagjaimmal, noviciátus alatt természetesen egyáltalán nem mozdultunk ki a kolostorból, a kirándulásokat leszámítva, a család is ritkán látogatott, és a későbbiek folyamán is, az egyszerű fogadalom idején is ritkán tartottuk a kapcsolatot a családdal, ismerősökkel, és sokáig tartott ez így. Nyilván most is, főleg a munka miatt, a távolság miatt is ez korlátozva van, és hát természetes, hogy a rend többi tagjai is hasonlóan élik meg ezt, csak szabadság idején találkoznak. Hát előfordul nyilván, hogyha a szülők betegesebbek, vagy robban rászorulnak a segítségre, akkor természetes, hogy a rendi közösségünk lehetőséget biztosít arra, hogy gyakrabban találkozzunk, vagy adott esetben segítsük is a szülőket. Erre a szabályzatban is van külön kitétel. De olvasom tovább Galambos Kálmánnak az írását. A pálosok azonban nem csupán remeték. Más remete szerzetek 7-800 év múlva is megmaradtak remetességeknek, és szerzeteseik nem vesznek részt a lélekmentés külső munkájában. A pálos rend a pápák rendelkezései alapján mindig jobban áttolódott a lelkipásztorkodás mezejére, és így a pálos rend speciális magyar fejlődés, szinte unikum a szerzetes rendek családjában, miért is évszázadokon át nagy szolgálatot tett a katolikus anyaszentegyháznak és a magyar hazának is. A legújabb szabályzat a rend céljául egyenesen a lelkipásztorkodás jelöli meg, ezért mondja Pater Polikarpus Savicki a szerzetesekre vonatkozóan, hogy mennyire fontos a rendi közösségünk számára a lelkipásztori szolgálat. Igaz, hogy kezdetben a pálos szerzetesek is csak nem 100 évig kizárólag remetéskedtek, és élvezték azt, amit a két rövid sor kifejez, o beata solitudo, o sola beatitudo. De aztán, mikor megépült a Buda-Szentlőrinci kolostor, ott 1325-ben bevezették az örökimádást, ugyan nem a mai értelemben, hiszen akkor ez még ismeretlen volt, hanem zengett a zsoltár éjjel-nappal megszakítás nélkül, így tartott ez 200 évig, míg a török ennek véget nem vetett. A szerzetesek másik része pedig igyekezett asszonyunk Szűz Mária tiszteletére szentelt helyeken megvetni a lábát, és kezdette a lélekmentés, még csak rejtett munkáját. A 15. században, főként Mátyás király idejében a pálosok már nem csak remeték, de amellett már tudósok és művészek, festők és szobrászok, de kiváló gazdák is, mert nagy érdemeik voltak a földművelés és az állattenyésztés terén is. A török vész letarolt mindent. A hitújítás idején az egyház rájuk bízta a belmissziót, és ők vállalták a gyermekek hitoktatását is. A 18. században iskolákat nyitottak, vettek át, és nagy lelkesedéssel vetették magukat a lelkipásztorkodásra. S néhány évi lázas munkálkodás után visszavonultak remete kolostoraik magányába, és remeték voltak. Mindig voltak ebben az időszakban is olyan kolostorok, amelyek alkalmasak voltak arra, hogy a visszavonult élet után vágyódó pálos szerzetesek oda bizonyos időre visszavonulhassanak, elcsendesedhessenek. Nagyobb kolostorok közelében megfigyelhetünk ilyen kisebb remetességre hajlamos kolostorokat, alkalmas kolostorokat, és ebben töltötték ezeket az időszakokat. Ma is sokszor van erre lehetőség, bár ilyen kifejezetten kijelölt remete kolostor nincs, de a kolostoraink közül vannak olyanok, amelyek az adottságaikból, helyzetükből kifolyólag alkalmasak arra, hogy az ember, ha keresi, el tudjon csendesedni. Következőket írja Kálmán atya. Nekünk nem kell szégyelnünk, hogy egy remete a mi alapítunk, és hogy mi remete testvérek vagyunk, mert egy. Az egész szerzetesi intézmény a remetességből fejlődött, és ezért már Szent Jeromos óta mindig vallotta az egyház, hogy remete Szent Pál a monasztikus életnek az elsője, a második. A keleti szerzetesek alapítója Nagyszent Vazul is előbb remete volt, és csak azután alapította rendjét, és a nyugati szerzetesek alapítója Szent Benedek szintén több évig remetesség után lett kolostorépítő és rendalapító. Harmadik. A középkor legszociálisabb rendjét, a rabváltó trinitáriusokat is két remete alapította, Matai Szent János és Valois Szent Félix, sőt, negyedikként írja az atya, az újkor legtevékenyebb rendjét, a Jézus társaságot is Loyola Szent Ignác csak akkor alapította, miután egy évig a Manréza sziklabarlangban remetéskedett. Amit ezek a szentek néhány évig szürcsöltek, a Szent Pál atyánk 100 éven át élvezte. És ha a bencések és ciszterciek, kiknek első kolostoraik szintén remetességek voltak, még Magyarországon is. Annyit tudtak tenni az európai kultúra érdekében, érthető a pálosok kultúrtevékenysége főleg Magyarországon és Horvátországban, és a jezsuiták minden lelkipásztori tevékenységének gyökérszálai visszanyúlnak a manrézai remetességbe, miért ne fejlődhetett volna a pálosok lelkipásztori tevékenységévé a tébai puszta és a Mecsek és Pilis erdejének remetesége. És ahogy a ferences, domonkos vagy jezsuita nem hagyhatja el sajátos nevét, és nem hagyhatja el annak sajátos szellemét, ugye a pálos rend sem hagyhatja el sem a nevét, sem sajátos remete szellemét, ha nem akarja feladni létjogosultságát. A pálos remeték lélekmentő munkáját ismeri, aki volt már Częstochovában, hol nem csak tízezres, de százezres tömegek is megfordultak, és ahol a világ legnagyobb cibóriuma van, 40 ezer szentostya részére, vagy csak aki benézett vasárnap Budapesten, a pálosok sziklatemplomába, Pécsett a bányatelepi gyermekek hitoktatását végzik, Pálos Szentkuton pedig 6 tanyai iskola gyermekeit tanítják. Ligori Szent Alfonz azt mondta az által alapított redemptoristákról, a házon kívül a lelkek üdvösségén fáradoznak, otthon azonban remeték. Ugyanez áll a maga teljességében a pálosokról is. Kedves testvérek, Galambos Kálmán atyának az írását ismertettem, a pálos szellemiségről természetesen az ő szemüvegén keresztül ismerhettük meg, vagy mélyedhettünk el a pálos lelkiségben. Természetes, hogy ő, aki mindezt az írását az 1950-es feloszlatás előtt készítette el, és az akkori kornak megfelelő gondolatokat írta le, ma már némileg sok mindenben változott, de lényegében mégis nagy segítség lehet számunkra, hogyha pálos szellemiséget szeretnénk megközelíteni, az ő írása és az ő gondolata. Kedves testvérek, január hónap a pálosok számára különösképpen is kedves időszak, hiszen ekkor ünnepeljük január 15-én Remete Szent Pál atyánknak az ünnepét, január 20-án pedig Boldog Özséb atyánknak az ünnepét. Ilyenkor különösképpen is gondolunk az ő lelkületükre, az ő életükre, amely a remetességről szólt. Remete Szent Pál ugyan soha nem hagyta el remetességét, de Özséb atya, bár egész életét a remetességnek szánta, mégis a isteni gondviselés úgy rendelte, hogy remetességét el kellett hagynia, és több kolostort alapított. Ezzel szolgálta egyházunkat és nemzetünket. Kedves testvérek, köszönöm, hogy velünk voltak, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Szeretettel búcsúzok a kedves hallgatóktól, a mikrofonnál Bátor Botond, pálos szerzetes. Dicsértessék a Jézus!